A közel-keleti konfliktus miatt több öbölmenti országban ideiglenes légtérzár lépett életbe, ami globális fennakadásokat okoz a légi közlekedésben. Az Egyesült Arab Emírségekben, Ománban és Katarban a hétvégén gyakorlatilag teljes operációkat állítottak le. Az Európa és Ázsia közötti forgalom jelentős részét adó légitársaságok járatai nem közlekednek, vagy csak mától esetlegesen szakaszosan. Az európai repülőtereken ez főként egyébként a dubai és dohai járatok törlésében érzékelhető, az utasok visszatérítést vagy későbbi átfoglalást választhatnak, miközben a térségben rekedtek ellátását is meg kell szervezni. Az Egekura blog alapítója szerint egy nagy légitársaságnak már néhány nap leállás is milliárd dolláros veszteséget jelenthet, ráadásul a kerülő útvonalak extra üzemanyag és navigációs költségekkel járnak. A légitársaságoknak ugyanakkor minden esetben a biztonságot kell előtérbe helyezniük, még akkor is, ha ez jelentős bevételkieséssel jár. Varga G. Gáborral Kecső Richárd beszélgetett.
A kialakult közel-keleti háború miatt megszaporodtak a légtérzárak, és egyre több légitársaság kényszerült arra, hogy a járatait a földön tartsa. Mi a helyzet most a repterekkel? Hogyan üzemelnek, és hogy tudják ezt az időszakot átvészelni?
Gyakorlatilag a helyzet a következő. Az iráni konfliktus miatt a közel-keleti térségben, tehát az Egyesült Arab Emírségekben, Ománban és Dohában rendeltek el átmeneti repülési tilalmat, vagy légtérzárat, és ez azt jelenti, hogy az itt üzemelő légitársaságok tulajdonképpen a hétvégén a teljes operációjukat leállították. A közel-keleti területeken kívül gyakorlatilag máshol hosszabb légtérzárak nincsenek érvényben, de ez éppen elég nagy fennakadást okoz már globálisan is a légi közlekedésben, tekintettel arra, hogy például az Európa és Ázsia közötti légi forgalomnak körülbelül az egyharmadát adják ezek az öbölben működő légitársaságok, és nyilván ugye ők nem működnek ezekben a napokban. Ez azt jelenti, az európai repülőtereken ebből azért ilyen nagyon látványos dolgok nem következnek, de mondjuk ez azt jelenti, hogy a legtöbb európai repülő téren, a Dubájba, a Budabiba és Ománba közlekedő repülőjáratok gyakorlatilag nem közlekednek, ezeket a járatokat a mai napig törölték az üzemeltetők, és nyilván azok az utasok, akik ezeken a járatokon közlekedtek volna, azok az utasok nem tudnak elutazni az úti céljukra, illetve nem tudnak hazatérni.
Ilyenkor a légitársaságok ezekre hogy tudnak reagálni? Már csak azzal, hogy ők gyakorlatilag a földre kényszerülnek ezzel, hát igazából a munkájukat nem is tudják elvégezni.
Ez a helyzet, ez rendkívül komoly terhelést ró a légitársaságokra. Egyrészt az operáció leállítása az egy rendkívül költséges, nagyon nagy, grandiózus veszteséget okozó tény. Túl ezen, amikor ilyen háborús kockázatok merülnek föl, és emiatt kerül sor ennek a döntésnek a meghozatalára, akkor ugye a légitársaságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az utasaik, illetve a repülőgépeik, amelyek ugye rendkívül nagy értéket képviselnek, azok biztonságban legyenek. Jelen esetben ugye az van, hogy amikor a légtérzárat elrendelték a közel-keleten, akkor az ott működő légitársaságok gépeinek egy része a levegőben volt, egy másik része valamelyik távoli célponton volt, és ugye gyakorlatilag a repülők elérték az úti céljukat, és utána le lettek állítva. Gondoskodni kell a repülőgépeknek a tárolásáról műszakilag is egy ilyen eset esetén, és hát ugye ami a legfontosabb része a munkának, az az, hogy az utasokat kezelni kell, tehát informálni, el kell küldeni a megfelelő tájékoztató leveleket, stb. Viszonylag ritka dolog az, hogy egy teljes légitársasági üzem áll le, tehát ez azt is jelenti, hogy például nem tudják az utasokat átfoglalni más járatokra, hiszen gyakorlatilag minden járata leállt annak a légitársaságnak. Ilyenkor az történik, hogy az utasokat kiértesítik, hogy aki nem tud elutazni, az választhat a teljes jegyár visszatérítése, vagy pedig egy későbbi távolabbi időpontra történő ingyenes jegymódosítás közül, illetve hát nagyon fontos, hogy azokkal az utasokkal, akik a légitársaság központjában rekedtek, itt jelen pillanatban ugye akik Dubájban vagy átszálltak, vagy éltek, vagy nyaraltak, és haza kívántak utazni, de nem tudnak, egészen mostanáig sem, ugye ezeknek az utasoknak az ellátását meg kell szervezni. Ez tényleg rendkívüli terhelés. szó a légitársaság személyzetére, hiszen a légitársaságok folyamatai nem arra vannak felkészülve, nem arra vannak kialakítva, hogy a légitársaság egyetlen egy járatot sem üzemeltet.
Mekkora anyagi kár tud okozni egy ilyen leállási légitársaságnak?
Egy olyan méretű légitársaságnak, mint amilyen mondjuk a budapesti székhelyű Etihad, a dohai székhelyű Qatar Airways, vagy a dubái bázison működő Emirates, ezek milliárd dolláros tételt jelent ez a néhány nap.
A Vizertől érkezett nemrég egy bejelentés, hogy az egyiptomi járataikat sűrítik a közel-keleti légtérzárral érintett utasaik kimenekítése, mentesítése érdekében. Ez egy gyakori bevett módszer, hogy egyes légitársaságok küldenek úgymond ilyen mentesítő járatokat?
Akkor, amikor egy ilyen háborús konfliktus kialakul egy egyébként jól behatárolható területi zónában, akkor gyakorlatilag a nulladik pillanatban megkezdődik egy fajta együttműködés a különböző államok diplomáciai szervezetei és a légitársaságok között. Annak érdekében, hogy a háborús konfliktus sújtotta térségben ragadt idegen országok állampolgárait hogyan lehet a lehető leggyorsabban és a lehető legkisebb kockázattal kimenekíteni. Itt a jelen esetben ugye az történt, hogy Izrael az egy elég jelentős célállomása vagy célpontja mind az üzleti, mind a szabadidős turizmusnak, és nyilvánvalóan ugye az Izrael ennek a konfliktusnak az egyik kulcsfontosságú részvevője, ezért Izraelben nagyon komoly biztonsági kockázat is tartózkodni jelen pillanatban. Tehát ránézünk a térképre, akkor könnyen belátható, hogyha mondjuk egész Izraelben légtérzár van, akkor az egyik krízen fekvő megoldásnak az tűnik, hogy földi úton elszállítani a ott rekedt utazókat Egyiptom vagy nehogy Isten Jordánia területére, és onnan kimenekíteni őket.
Kereskedelmi szempontból mekkora kiesés vagy többletköltséget jelent az, hogy mondjuk egy repülő nem tud a megszokott útján haladni az adott célon, mondjuk ha Kínából indul egy repülő, és át kell haladnia valamelyik irányba, de a légtérzár miatt kerülnie kell, ez azért több üzemanyagba is kerülhet, meg több idő is, amíg eljut egy repülő A-ból B pontba.
Az, hogy a háborús konfliktusok miatti útvonal módosítás egyébként egy üzemelő légitársaságnak milyen extra költségeket jelent, azt nagyon-nagyon nehéz kiszámítani, és ezért nagyon nehéz róla az általánosságok szintjén beszélni, de az minden esetre biztos, hogy ugye a légitársaságok úgy dolgoznak, hogy meghatároznak egy biztonságos, stabilan üzemeltethető útvonalat, ezen az útvonalon repülnek a repülőgépek. Ez az útvonal, ez valamennyivel általában hosszabb, mint az eredeti legoptimálisabb útvonal, amit ugye érintenek az esetleges légtérzárak, tehát itt számolni kell azzal, hogy üzemanyag többletet kell fizetni, számolni kell azzal, hogy drágább a léginavigációs szolgáltatásoknak a díja, amit igénybe vesz a légitársaság, és ami nehezen számszerűsíthető, vagy legalábbis a laikusok szintjén nehezen számszerűsíthető, és a társaságok pénzügyi vezetése is megküzd ezzel a számolással, hogy ugye számolni kell azzal is, hogy a repülőnek az igénybe vehető kapacitása csökken, hiszen ha több időt tölt el egy adott útvonalon a járat lerepülésével, akkor az azt is jelenti, hogy más járatokon kevesebb ideig bevethető, tehát csökken az adott repülőgépnek a potenciális bevétel termelő képessége, és nyilván ezt is a költségek vagy a veszteségek oldalára szokás feljegyezni. Az viszont nagyon fontos, hogy egy légitársaságnak két elsődleges prioritása van, az utasok és a repülőgépeinek, amelyek ugye több százmillió dolláros értéket képviselnek, a biztonsága, tehát nyilván fel nem merül az, hogy bármilyen költség optimalizálási okok miatt a legkisebb kockázatot is vállalják, amely az utasokat vagy a repülőgépeket veszélyeztetheti.
Varga G. Gábort, az EGEK Ura blog alapítóját hallották. Nem csak a légi közlekedés fordult a feje tetejére, vagy állt a feje tetejére, hanem a hajózás is a közel-keleti háború miatt. A hormuzi szoros ugyanis nehezen, vagy gyakorlatilag egyáltalán nem hajózható. A globális olaj- és földgáz kereskedelem mintegy 20%-át érinti mindez. A piaci reakció azonnali volt, a gáz ára meredekén emelkedett, az olajjegyzése tartósan 80 dollár környékén, Bár Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek részben alternatív kikötőkön és vezetékeken keresztül képes exportálni, Katar és Kuvait gyakorlatilag a tengeri útvonalra van utalva. A Vörös-tengeren a huszik támadásai nevelik tovább a kockázatot, ami a jó reménység foka felé terelheti a forgalmat, akár 10-14 napos kerülőt és jelentős fuvardíj emelkedést okozva. A biztosítási díjak drasztikusan nőnek a hajózásban, egyes térségekben már fedezet nélkül kellene hajózni, ami hosszabb távon a globális ellátási láncokat és az energiaárakat is tartósan megterhelheti. Szalma Béla tengerész kapitánnyal Kecsőri Hárt beszélgetett.
Aktívan zajlik a háború a Közel-Keleten, de mindez hogyan érinti a térségben a hajózást?
Hát az első és legfontosabb felmerülő probléma a Hormuzi szorosnak a lezárása. Gyakorlatilag itt a nyersolaj, illetve a folyosított gáz teljes világforgalom 20%-a halad át, tehát ez érzékenyen érinti a gáz, illetve az olaj ellátást és árakat. Ez a legfontosabb, és ennek a tőzsdei hatását azt láttuk, hogy csak nem 50%-os áremelkedés a gáz piacon, több mint 10%-os áremelkedés az olajpiacon. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. A másik sajnos ugye a tavaszi időszakhoz képest a huszik újraindulnak, és úgy néz ki, hogy a Bab-el-Mandebben, illetve a Vörös-tengeren megpróbálják ellehetetleníteni a hajózást. Ez itt most már nem csak a tankereket, gázszállítókat fogja érinteni, hanem érinti például a jelentős konténerforgalmat is.
Vegyük sorra a történteket, mert itt azért elég komplex esetekről van szó. Kezdjük először a tőzsdei hatással, mert ahogy ön is említette, a gázára jelenleg az 55 euró környékét üti meg a holland gáztőzsdén megavattóránkénti ára tekintetében. Az olajár is emelkedik, már bőven 80 dollár fölött a Brent, és egyébként idehaza is jelentősen megugrott a gázolajára, például 9 forinttal drágul ez a fajta üzemanyag típus. Hosszú távon milyen hatása lehet ennek az egésznek, ha már csak így a szállítás szempontjából is nézzük, nehezebben átszállítani A-ból B pontba az üzemanyagot és a kellő energiaforrást?
Hát most gondolják meg, hogyha ugye a világkereskedelem, nehéz olaj vagy nyersolaj kereskedelem 20%-a itt haladt át, akkor milyen problémákat küzd Katár, Szaúd-Arábia, az emírségek, Irak, Kuvajt. Ugye azt kevéssé említettük, hogy vannak bizonyos lehetőségek, tehát ugye Katár, mint a világ legnagyobb LPG exportőre, csak a Hormuzi szoros tudja használni. Tehát ő le kell, hogy állítsa ezt a fajta exportot, neki ez egy óriási hátrány és veszteség. Viszont arról nem beszélnek a hírek, hogy a Szaúd-Arábiaiak egy ilyen 740 mérföldes vezetéken a Vörös-tengeret tudják irányítani a nehéz olaj egy részét, ami napi akár 5 millió hordó is lehet, tehát ki tudják kerülni a Hormuzi szorost a szaudiak. És az igazság az, hogy az arab emírségeknek is van egy Fujairah nevezetű kikötőjük az ománi öbölnél, ami szintén a Hormuzi szorost kerülné ki. Ez napi olyan 1,5 millió hordó kapacitású. Tehát van lehetőség, ha nem is az egész, de egy jelentős részét ezeknek a nehéz olajoknak át lehet deponálni más kikötőkbe is, és onnan azért lehetséges még egyelőre, hogy elinduljanak ezek a tankerek. Hát Iraknak is van előnye, mert ugye ők Törökországon keresztül is tudnak valamit exportálni, tehát nem teljesen zérus a Hormuzi szoros lezárásával az export lehetőség, de Kuvajtnak, Katárnak vagy Bahreinnek csak a tenger maradt, tehát ők stand-by-ba vannak, több mint 150 hajó van készenlétben, mivel a notiszok, tehát ezek a tengerészeknek szóló hirdetmények világosan megadják, hogy aki átmerészel menni, vagy meg akarják semmisíteni, illetve le akarják lőni, és ezzel kapcsolatosan még egyéb más nehézségek is lesznek, mert például a GPS koordináták, a GPS navigáció zavarása, vagy esetlegesen a tengeri aknák telepítése, amivel már évek óta fenyegetőzik Irán, szintén nehézségeket fog jelenteni. Ezzel kapcsolatosan, tehát a tengeri aknákkal kapcsolatosan, ha lezárják a Hormuzi szorost, akkor ez egy jóval tartósabb problémát fog okozni. Egyébként pedig az olajexport, illetve a szürke olajexport azért folyik folyamatosan. Tudni, hogy ezek a úgynevezett árnyékflották kikapcsolják az EAS transpondereket, ezek jelzik a tengeri hajóknak a pozícióját, azért, hogy ne lehessen látni azt, hogy például az irániak fogják és az oroszok Maláziában átrakják a nyersolajat, és így legalizálják kvázi. Tehát egy-két ilyen kikötőt tudok mondani, ahol nagy valószínűséggel ezek a műveletek folynak, megpróbálják kijátszani a szankciókat, de ez már évek óta így működik. Erre volt példa egyébként az Északi-tengeren, és most a belgák elfogtak egy ilyen árnyékflottába tartozó hajót, és Zeebrugge kikötőjébe kísérték. Tehát vannak szankciók, vannak problémák. Nagyon-nagyon jelentős problémának látom én, hogy eszkalálódni látszik a Vörös-tengeri forgalom is.
Költségek szempontjából mekkora költségnövekedés jelent az, hogy mondjuk a hormozi szoros lezárásra kerül, és akár nagyobb kerülővel kell megtenni hajóutakat?
Ez jelentős, inkább napokban fejezném ki, egy olyan 10-14 napos plusz a jó reménység fokának megkerülésével, ha Afrikát így kerüljük, és nem a Vörös-tengert használjuk, és ez pedig jelentős különbséget tesz. Például a konténereknél ez az extra prémium, ami a jelen szituációban jelentkezhet, tehát mondjuk pluszköltség 2-4 ezer dollár körül van, ami többszörösére is emelkedhet.
Előreláthatólag meddig tarthat ez az egész itt a tengeren? Mire kell számítani így, akár így rövid távon, akár hosszú távon?
Fogalmam nincs. Tehát aki azt mondja, hogy ő tudja, hogy ez meddig fog tartani, az szerény véleményem szerint hazudik. Egy-két nap alatt is lezajlódhatnak ezek a dolgok. Komoly csapásokat fognak mérni Iránra, mert csak így tudják demonstrálni az erejüket, és megszüntetni ezt a kvázi, ha igaz, atomfenyegetettséget, de szerintem 10-20 napon belül ennek a történetnek vége kell, hogy legyen. Az, hogy a huszik elkezdik megint rakétákkal támadni a Vörös-tengeren hajózó tengerjárókat, az akár hosszabb ideig is, évekig is eltarthat. Tudnilik, ez mind összefügg, ugye Irán, a huszik, Dél-Jemen, ez mind-mind összefügg. Én még láttam a britek nyomait Ádenben, aztán utána a szovjetek, aztán most megint orosz befolyást látunk ott, az egyik legjelentősebb, Ádenből egyik legjelentősebb stratégiai pontja, ahol lehetett ellenőrizni a Vörös-tengeri kijáratot. Úgyhogy nem tudok még jóslásokba, és nem is akarok jóslásokba bocsátkozni. Egy biztos, hogy a tengeri fuvardíjak így nőni fognak, a tranzitidő nőni fog, és a biztosítók nagyon jelentős biztosítási extrákat fognak kérni, illetve lesznek olyan helyek, például a Perzsa-öböl, ahova nem biztosítják a hajókat. Tehát aki oda bemegy, az saját szakállára megy, biztosítási fedezet nélkül. Tehát ez eléggé megtépázza ez a helyzet a világgazdaságot. Ugye arról is szó van egyébként, itt most sírnak, hogy a távol-keletiek, indiaiak, kínaiak a Perzsa-öbölből elég jelentős olaj- és gázimportot bonyolítottak le, és most velük mi lesz? Hát ugye azt tudjuk, hogy például az indiaiak a jelentős mennyiséget vásároltak az oroszoktól is. Tehát itt azért a nyersanyag piacon szépen lehet látni az érdekeket, és szépen lehet látni ezeket a mozgásokat is.
Szalma Béla tengerészkapitányt hallották a hajózás igencsak kaotikus helyzetéről, amit a közel-keleti háború okozott. 8 óra 57 perc van, 3 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, köztük a tőzsdenyitással, aztán a piaci mozgásokról részletesen 4:10-kor Reggős Gáborral, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászával.